105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat, Hajdú B. Istvánnal, én Birányi Zsolt vagyok, a Gurulj be lassítva is adásában, majd egy hét múlva ismét Berkesi Judittal beszél Pisti, de most én helyettesítem Juditot, és mivel ez a rádióban hallható, akkor már is belecsapunk egy aktualitással. Szeptember 11-e van, és azon a bizonyos 2001, tehát 25 évvel ezelőtti terrortámadással egy olyan nap alakult ki, ami aki bárhol is volt, sosem felejti, mert ilyet szerencsére azóta sem, de előtte sem láttunk, hogy Ikertoronyba két repülőgép belemegy, és ezt élőadásban nézheti az egész világ. A labdarúgó bajnokok ligáját is érinti, és ezért beszélünk ebben a focival foglalkozó műsorban rögtön ezzel a 25 évvel ezelőtti terrortámadással, mert hogy azon a napon, majd mindjárt elmondott Pistő, hogy te merre jártál, mert hogy volt bajnokok ligája forduló, sőt, mi több, szeptember 11-én nem maradtak el a mérkőzések, egy nappal később már igen.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor ezt az adást ugye hallják, akkor még 25 évvel ezelőtt a világ a szokásos medrében ment. Hiszen délután egy óra még semmi nem történt magyar idő szerint. A Bajnokok Ligája 2001-2002-es szezonja az a csoportküzdelmek, ugye a 32 csapattal az szeptember 11-én és szeptember 12-én kezdődött. Ami azt is jelenti, hogy 11-én én már ott voltam annak a mérkőzésnek a helyszínén, amelyeket közvetítettem volna. Tegyük hozzá egy kis korrajz, hogy abban az időben is két televíziós társaság birtokolta a Bajnokok Ligája közvetítési jogait. A Sport TV választhatott a keddi mérkőzésekből, és akkor még MTV, Magyar Televízió a szerdai mérkőzésekből. A szerdai 12-i mérkőzésekre Faragó Ricsi barátom a Porto Juventus összecsapásra ment, vagy ment volna. Én pedig a Sport egy képviseletében a Róma-Real Madrid találkozóra. Én szeptember 10-én el is utaztam Rómába. Azt is tudni kell párhuzamosan, hogy akkor még az Európai Úszó és Vízilabda Szövetség, a LEN székháza, az Rómában volt, méghozzá az Olimpiai Stadionban, és Szakadáti László, aki akkor ott, nem is tudom, már emlékszem, a tám főtitkári funkciót töltött be, aki korábban a magyar...
Fontos ember volt ott.
Így van. Aki korábban a Magyar Televízióban dolgozott, megbeszéltük, hogy mi olyan fél négy-négy óra tájban találkozunk az Olimpiai Stadionnál. Ugye 6 órakor egy hivatalos televíziós tájékoztató, egy úgynevezett briefing volt minden mérkőzést megelőzően, ez független, hogy melyik évről beszélünk, és 3:49-kor kezdődött akkor az adott mérkőzés. És én a római szállodámból szeptember 11-én 3:43 előtt pár perccel elindultam erre a találkozóra. Ugye akkor még az internet gyerekcipőben járt, okostelefonok nem nagyon voltak. A hírforrás a mérkőzéssel kapcsolatban általában külföldön az volt, hogy az ember bekapcsolta a tévét, valami szólt, hát ha elkap egy-egy részletet, hogy mi van mondjuk Francesco Tottival, mert azért tegyük hozzá, hogy az akkori Róma-Real Madrid mérkőzésen, ugye nem tudom én, Totti és Battistuta játszott az egyik oldalon, Figo, Raul a másikon, Cafu és Roberto Carlos a két brazil későbbi világbajnok egymás ellen, az egyik a Rómában, a másikuk a Real Madridban, tehát az igazi sláger összecsapásnak számított. De 3:43-kor én kikapcsoltam a szállodában a tévét, és elindultam erre a találkozóra. És 3:45-4 tájban az Olimpiai Stadionban Szakadáti Laci ilyen halálra vált arccal kérdezte, mit szólsz hozzá? Mondom, mi ez? Ugyanis nekem, amíg a villamoson meg a buszon utazt, a fogalmam nem volt, hogy mi történt a világban, és akkor ő tájékoztatott, hogy New Yorkban, ugye európai idő szerint olyan 3:43 után pár perccel, 3 órakor, 3:44-kor csapódtak be a gépek, és ezen a 6 órás televíziós találkozón, ezen hát téma volt természetesen, hogy mi legyen a római mérkőzéssel, és mi legyen egyáltalán az aznapi mérkőzésekkel. Rómában azt tudni kell, hogy eladták az összes jegyet, és több mint 70 ezer ember ki is ment végül arra az összecsapásra, amit megrendeztek. Az UEFA ugyanis úgy döntött, hogy saját hatáskörében a rendezőklubokhoz, illetve a rendezővárosokra testálja azt a jogot, hogy megrendezik-e a mérkőzést, vagy nem rendezik meg. És mind a 8 helyszín úgy döntött, és az UEFA ezt is kommunikálta, hogy megrendezik a mérkőzéseket. Azt ugye tudni kell, hogy Rómában óriási pánik volt az emberek arcán azért, mert ugye ezt az egész támadást, amelyet ugye az Al-Qaida követett el, a kereszténység elleni támadásnak vélték, és azt gondolta mindenki, hogy nem állnak meg a terroristák ennél a két New York-i célpontnál, és a legkézenfekvőbb, ez egy római helyszín, a Szent Péter Bazilika lesz a következő célpont. Hogy azt hogy kell védeni, egyáltalán mit kell csinálni az embereknek, azt senki nem tudta, de mindenki kijött a mérkőzésre. A mérkőzés egyébként egy jó színvonalú találkozó volt, a pályán nem nagyon látszódott, hogy mi történt. Egyébként is úgy vélte ott mindenki, nem tudtuk még azt akkor ott fölmérni, hogy ez mekkora sok nem az Egyesült Államoknak, hanem az egész emberiségnek. És mind a 8 mérkőzést le is játszották, 2-1-re nyert egyébként a Real Madrid, amelyik csapat 2002 tavaszán meg is nyerte ezt a sorozatot. Ezzel párhuzamosan ugye a Magyar Televízió kiküldöttje, Faragó Ricsi még otthon látta a CNN-en azt, hogy mi történik. És akkor indult ki a Ferihegyi reptérre. De miután azok a hírek érkeztek az UEFA-tól, hogy lesz mérkőzés, ő fölült a Budapest-Frankfurt, majd Frankfurt-Porto járatra, illetőleg Frankfurtban elakadt. Ugyanis akkor már délután, este felé Európában olyan szigorú biztonsági intézkedések voltak, hogy egész egyszerűen az utazók nagy része lekéste a gépet. Úgyhogy Faragó Ricsi...
Megbénult a repülő tér.
Így van, Faragó Ricsi Frankfurtban ragadt, de miután hétfőn, vagy kedden lejátszották 11-én az összes mérkőzést, ő kedden elrepült Portóba. És amikor Portóba megérkezett, vele együtt számos másik kommentátor is, akkor mondták az UEFA-nál, hogy valószínűsíthető, hogy 12-én viszont már nem rendeznek mérkőzéseket. Ez így is történt. A szeptember 12-i meccseket egy hónappal később, október közepén rendezték meg. Mindenki elment a szállodájába, már ki sem mentek a stadionba, hiszen akkor már érkeztek a különböző hírek az Egyesült Államokból. Egyrészt, hogy hogyan reagált Amerika, illetve a világ a terrortámadásra. Másrészt, akkor már megvolt az is, hogy milyen sportesemények kezdenek elmaradni az Egyesült Államokban. Most mondok egy példát, a második világháború óta az, hogy az NFL-nek, az amerikai labdarúgó bajnokságnak, az amerikai foci csúcs termékének az összes meccse elhalasztásra kerül, erre nem volt példa a második világháború óta. Az más kérdés, hogy én magam 12-én Rómából óriási biztonsági intézkedések voltak a római reptéren is, de nyugodtan hazaértem, mint ahogy Portóból azon az útvonal, amelyiken ment Faragó Ricsi barátom is, és az októberi mérkőzésre már egyébként arra rendkívüli meccsre már nem utazott senki, de összességében azt mondhatom, ugye van egy amerikai mondás, amely azt mondja, hogy mindenki tudja, hogy mit csinált a Kennedy gyilkosság idején. Ez nagyjából igaz szeptember 11-ére is. Tehát, hogy 2001. szeptember 11-én ki hogyan élte meg, az mindenki előtt szerintem most már világos. Akkor még egyszer mondom, Rómában sokkolt mindenki, de nem tudták, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Viszont egy általános félelem volt az iránt, hogy nehogy Róma legyen a következő célpont, mint a kereszténység fővárosa.
Szerencsére nem így lett, viszont más, a Bajnokok Ligájával folytatjuk itt a Gurulj belassítva is adását a Nemzeti Sportrádióban Hajdú Istvánnal. A Róma visszatért egy isztambuli döntetlennel, ugye a BL-ben, és hát ezen kívül beszélnünk kell a 7 magyar játékosról, ami még korábban már többször elmondtuk, elmeséltétek, nem volt a BL-ben, és bizony ott voltak a pályán a magyarok. A kérdés az, hogy mire mehet majd Varga Barnabás és Vitális Milán az Ajax Athénnal, hiszen ők kezdték a keddi játéknapon.
Varga kezdhette volna, ha berúgja a helyzeteit, de nem lőtte be. Varga és Vitális is ugye játszott az Ajax Athénban. Ugye mind a 7 magyar nem csupán benevezésre került, hanem mind a 7 pályára is lépett.
Ilyen meg tényleg nem volt. Tehát nem egy magyar csapatban, hanem különböző csapatokban.
Így van,
de 7 magyar játékos.
Ebből az látszódott, hogy azért nem epizód szereplők a magyarok. Nyilván volt olyan futballista, mondjuk Vili Orbán, aki a Lipcse védelmében nem a legjobb teljesítményt nyújtotta, és a Kómó 4-1-re, mint BL újonc legyőzte a Leipzig együttesét. De ugye Szoboszlai és Kerkez, valamint Vitális és Varga győztes csapattagja volt a Liverpoolban, illetőleg az AEK Athénban. Gulácsi szenzációsan védett a Villarreal kapujában, noha vereséget szenvedett a Villarreal Dortmundban, és ugye Sallai is játszott a Galatasarayban. Ugye közülük Vitális és Varga abszolút BL újoncnak tekinthetők, egyikük sem szerepelt még a bajnokok ligájában. Vitális esetében ugye ő a selejtezőben nem játszhatott, hiszen ő a Győrrel mind a bajnokok ligája, mind a konferencia liga selejtezőben szerepelt. Benevezték. Az ő esetükben az is egy fontos dolog, hogy az előző hétvégi bajnokin is szerepeltek. Tehát ők abszolút alapembernek számítanak, noha mondjuk Varga posztján van 2-3 hasonlóan magas szintet képviselő játékos, és Vitális is nagyon gyorsan beilleszkedett. Ugye a Linz csapatát verte meg az AEK Athén, és ezzel szerzett 3 pontot. Ugye az AEK Athén a legutóbb, amikor a BL-be szerepelt, az összes meccsét elvesztette, és egyébként is összesen azt hiszem talán nyert 2 meccset, mióta a BL létezik, és ennél nehezebb ellenfelei lesznek majd az AEK Athénnak természetesen, de az nem baj, ha a magyarok ott edződnek, és láthatóan mind a két magyar élvezi a bizalmat. Vargának lábbal és fejjel is volt egy-egy nagy helyzete, általában a kettőből van, hogy 2-t, van, hogy 1-et értékesít, ritkán 1-et sem, most ez történt, de a győzelmet végül is nem fenyegette veszély.
Hát Varga Barnabás, ahogy mondod, ugye alapember, és ez a linci csapat, hivatalosan azt hiszem LASK, igen. Linz, egész pontosan, de hát magyarul inkább úgy mondjuk, hogy a linci OSK együttes, és hát azon a napon, mert hogy most 3 játéknap volt a BL-ben, itt az első fordulóban, kedden a Real Madrid legyőzte az Internacionálét, illetve, ahogy mondtad, Gulácsi Péter ott volt a Villarreal kapujában, és a dortmundi meccset 3-2-es vereséggel fejezték be, Portóban nyert a City 2-0-ra, és ugorhatunk a második játéknapra, amikor Szoboszlai Dominik valóban gólt lőtt a Liverpoollal. Az, hogy 0-1-ről fordította a Liverpool ezen a mérkőzésen, még ugye az ellenfelet nem mondtam, az Atletico Madrid, ebben volt meglepetés, az nem meglepetés, hogy Szoboszlai is végigjátszotta a mérkőzést. Kerkez Milos pedig a 88. percben került lecsüppet, tehát akkor cserélték
le. Ráadásul sérülés miatt, úgyhogy nem tudjuk, hogy neki mennyire súlyos a sérülése és milyen állapotban. Ha beszéljük akkor egy picit a Liverpool, aztán még visszaugranék Gulácsira és a Villarreal-ra is a keddi mérkőzésre. Ugye Szoboszlai játszott, gólt szerzett, ráadásul ő lett az UEFA-nál a meccs embere, a középpályás pozíciójában játszott, tehát igazából az igazi posztján. Döcög még a Liverpool játéka, még nem mindenki van csúcsformában, még talán Iraola elképzeléseit sem mindenki érti, de Szoboszlai nagyon szép gólt lőtt, és egyébként nem csupán a gólja miatt lett a meccsen, mert a gólja miatt McAllister is lehetett volna, aki még nagyobb gólt lőtt, mint Szoboszlai. Az Atletico Madrid bármikori legyőzése azért az mindig egy komoly fegyvertény. Kerkez esetében már azért vannak aggasztóbb jelek. Kerkeznek volt szerepe azért az Atletico Madrid góljában, beragadt, nem érte utol aztán az ellenfelét, aztán Jorentét, aki egyébként az 5. gólját szerezte az Anfield Roadon, tehát mi több, azt hiszem a kutyáját is Anfieldnek nevezte el, tehát annyira szeret ott játszani, de Kerkeznek Szoboszlai gólján egy labdaszerzés formájában pozitív értelemben is kiemelhetjük. Nem nagyon van Kerkeznek igazán riválisa a Liverpool baloldali védője posztján, de elég sok szakíró és a nézők is azért mind azt mondják, hogy amikor a Liverpool igazán jó volt, akkor jobb oldalt ugye még Trent Alexander-Arnold, bal oldalt Robertson játszott, és a Frimpong Kerkez kettős egyelőre sem védekezésben, sem támadásban nem tud annyit nyújtani. Most ugye Kerkeznek ez a második idény, az első idényében még elnézegettek neki dolgokat, de ha Liverpool komolyan harcban akar állni mindegyik fronton, Angliában ugye ez nem is 3, hanem 4 ligakupa, FA kupa, bajnokság, illetve a bajnokok ligája, akkor jobb teljesítmény kell, az akarásával, az erőllétével, a küzdésével nincs baj, néhány helyezkedés hibát azonban el szokott követni mérkőzésenként, és tegyük azt hozzá, hogy számára azért az jelenthet némi vigaszt, illetve a megoldást, hogy ő nagyon jól játszott ennél az edzőnél, Iraolánál a Bournemouth csapatában. Tehát én azt gondolom, ha valaki, akkor Iraola tudja kezelni Kerkezt, de Kerkezről, akiről már azt is mondják néhányan, hogy nem is Liverpool szintű játékos, azért bizonyítania kell, hogy igenis az.
Igen, szerint... pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor most a jövő szempontjából, amíg Szoboszlai Dominik ugye bizonyít, és dicshimnuszokat zenkedünk, akkor Kerkez Milosnál még ez is felmerül.
Én azt gondolom, hogy Kerkez azért rendbe fogja magát tenni, le kell higgadni a játékának, mondom, talán elsősorban helyezkedésben kell fejlődni, és igazán a következő átigazolási szezonig nincs is nagyon posztrivális a Kerkeznek, tehát a Liverpoolnak érzésem szerint ugye januárig vele kell megoldania azt a posztot, nagyon jó lenne, ha nem sérülne meg, illetőleg nyilván az is nagyon jó lenne, ha nem tiltanák el, tehát ne szedjen össze sárgalapos eltiltás sem. Szoboszlai érzésem szerint rendben van, ő a Liverpool vezéregyénisége kell, hogy legyen, és azért mondjuk az első mérkőzésen csodát nem lehetett Barcolától várni, de azért nyilván lesznek olyan mérkőzések, amelyeket esetleg majd Barcola tud eldönteni, ugye, aki a Paris Saint-Germainből igazolt. Igaz, Wirtzről is ezt gondolták tavaly, de most Isak már egészséges, majd visszajön Ekitike is előbb-utóbb. Tehát én azt gondolom, hogy a Liverpool ki tud egyenesedni, és igazából két döntetlennel és két győzelemmel kezdte ezt az idényt a Liverpool. A Bajnokok Ligájában azért egy Atletico Madrid elleni győzelem az fontos. Jól láttam, akkor a második körben épp Linzbe látogat majd a Liverpool, azért nyilván ott is esélyes lesz, és mondjuk két meccs után 6 ponttal tekintve, hogy olyan 10-12 ponttal tovább lehet jutni, tehát a 24-be be lehet kerülni. Nyilván Liverpool célja nem csupán ez, hanem az első 8-ba kerüljön, és egy kört megspóroljon magának a rájátszásban. Ez azért kivitelezhető.
Hát, Gulácsiról még annyit... Gulácsit szeretnéd még szóba hozni.
Igen, mindenképpen, mert...
Én megemelem a kalapomat, láttam azt a mérkőzést, véded, bravúrosan véded, de az, hogy tényleg oda vitték, és hogy játszani vitték oda, védeni vitték oda, azért az egy magyar kapusnál, még akkor is, ha már a válogatottban nem látjuk többet, nagyon nagy szó.
Azért azt tudni kell, hogy noha a Villarreal a Bajnokok Ligája történetében volt már elődöntős is, nem is egy ízben, azért a Villarreal még spanyol szinten is kis csapatnak számít. Tehát a Real Madrid, a Barcelona, az Atletico Madridhoz nem mérhető, de folyamatosan megcsípi ezeket a negyedik helyeket, vagy néha a bronzérmes pozíciót, amivel BL indulást ér el. Ugye tavaly nagyon gyengén szerepelt a Villarreal a Bajnokok Ligájában, jól emlékszem, egy pontot szerzett. A Villarreal kerete nem olyan bő, tehát nekik kellett egy olyan kapus, aki bármelyik mérkőzésen bevethető. Én azt gondolom, egyébként is, ha nem védett volna a Villarreal brazil kapusa gyengén a bajnokságban, a BL-ben akkor is valószínűleg Gulácsival kezdődött volna az összeállítás, hiszen ő meg ráadásul Dortmundban rengeteg mérkőzésen szerepel, tehát őt azért a 70-80 ezer dortmundi nem fogja megijeszteni, de ráadásul az első számúnak tartott kapus, ugye Rudi Junior, hát ha nem is hibát hibára halmoz, de bizonytalan. Gulácsi már az első felkészülésen, amikor igazolta, hogy ő rá lehet számítani, ezen a mérkőzésen pedig megmutatta, hogy jelenleg jobb formában van, magabiztosabb, mint a posztriválisa. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek után a Villarreal változatlanul csak a kupa mérkőzéseken számít majd rá. Ugye a következő BL kört azt majd csak a Nemzetek Ligája válogatott találkozók után októberben játsszák, tehát addig van egy hónap, vagy Gulácsi a bajnokságban is elkezd védeni. Én ez utóbbira tippelek, mert a Villarreal nem kezdte jól a spanyol bajnokságot, nincs még győzelme, és azért a Villarrealnak azért nagyon fontos lenne, ha a mérkőzéseken nem 2-3 gólokat kapna. Itt valóban a 3 gól ellenére, ugye az egyik 11-es volt, a harmadik az első öngól, a másodikról se tehetett Gulácsi. Ha nem ő véd, akkor könnyen lehet, hogy a Villarreal tényleg 5-6-ot vagy 7-et is kaphatott volna, mert gyönyörű, nagyszerű védései voltak, amellett, hogy lábbal is nagyon jól avatkozott játékba, szinte minden passza, kirúgása, átadása pontos volt, és láthatóan talán a védelemnek is nyugalmat kölcsönzött, de azt is tegyük hozzá, és emiatt is lesz érdekes majd a Villarreal a spanyol bajnokságban is, hogy nem csak Gulácsi került be a csapatba, hanem az előző bajnokihoz képest, ha jól láttam, akkor 7 helyen változtatott a Villarreal. Tehát a Villarreal minden játékost próbál tűzben tartani, nyilván a Villarrealnak a spanyol bajnokság nagyon fontos lenne, hogy újra bekerüljön a BL-be, az hozza a nagy pénzt, de egy spanyol csapattól azért Az is elvárható, hogy harcban legyen a továbbjutásért. Én azt hiszem, hogy egy csapat, ha kikap a Borussia Dortmundtól idegenben egy góllal, akkor ott már nem kell vészhangot kongatni, legalábbis a BL szereplést illetően. Kérdés, hogy ez a Villarreal keret, ez mennyire bírja el ezt a két frontos harcot, ami aztán ugye a spanyol kupával majd három frontos lesz, illetőleg, hogy Gulácsi mennyi játék lehetőséghez jut. Ugye az utolsó évében már ő is azért egyszer-kétszer sérüléssel bajlódott, de látva
még például... Lipcsében.
Így van, még Lipcsében. Látva például a Lipcse mérkőzését a Como ellen, hát azt hiszem, hogy Gulácsi...
4-1-re nyert ugye a Como.
Gulácsi jobb teljesítményű. Ha Gulácsi védte volna a Lipcse kapuját, akkor nem biztos, hogy 3 góllal nyer a Como. Tehát én szerintem Gulácsi jól döntött, ahol maradt volna Lipcsében, nem lett volna első számú kapus, pedig a tudása alapján még mindig az. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, de nem akarom megelőzni a jövő heti válogatott keret hirdetését, hogy ugye Gulácsi már nem tagja a magyar válogatottnak, lemondta a válogatottságot, és jelenleg a válogatott kapusaink közül ugye Dibusz majd sérülését kurálgatja, Jakubisvili nem véd a csapatában, Pécsi Ausztriában véd, Tóth Balázs meg 3 meccs óta szintén nem jutott játék lehetőséghez. Tehát egy olyan kapus, aki véd és jó formában van, most a magyarok közül elsősorban Gulácsi lenne, de nyilván nem Gulácsi lesz a megoldás, és nem fogja őt most Rossi ezért visszahívni, és reméljük, hogy Tóth Balázs, noha a Blackburnben nem véd, majd jó teljesítményt tud nyújtani szeptember 25-től.
Ami még a többi csapatot illeti, mert elmondom, hogy a címvédő Paris Saint-Germain 6-1-re verte otthon a pozsonyi Szlovánt, illetve hát a két másik magyar, Willy Orbán most megy a Lipcsével, ha nem is befejeztük, de hát elég kiütéses vereség ezen 4-1, és Comunban ugye csodáról beszélnek most a La Gazzetta dello Sport mai számában is tündérmeséről, pedig még csak egy fordulón vagyunk túl. Ez a Como, ha jól olvastam, akkor 7 éve még a Serie D B csoportjában szerepelt, és onnan jutott el a BL főtábláig, és Sallai Rolandról nem volt szó, hogy a Galatasaray színeiben 3-1-es lisszaboni vereség a Sportingtól. Hát ennyi a BL, hozzáfűzni való?
Hát ugye Sallai kikaptak, Sallaiék a következő fordulóban majd otthon játszanak a Barcelonával. Tehát az azért nem lesz egy könnyű terep Sallainak sem.
A Barca 5-1-el hintette, illetve verte meg a Feyenoordot, tehát ez egy nagyon könnyed győzelem után játszik majd a Galatasaraya.
Így van. Ami még a BL kapcsán esetleg érdekes lehet, hogy valamennyi angol csapat győzelemmel kezdett. Tehát mind az 5 győzött a Manchester United, a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool és az Aston Villa is. Ez tavaly is így volt, hogy az angol csapatok nagyon nagy számban mentek be a BL kieséses szakaszába, érzésem szerint most is erre számíthatunk, de tegyük azt hozzá, hogy például a Vargáék majd a következő fordulóban a Sáktárral játszanak, tehát az AEK Athénról még azt is el lehet képzelni, hogy akár mondjuk 6 ponttal áll két fordulót követően, és azért szerintem olyan 10-11 ponttal biztos, hogy már lehet számolgatni, hogy valamelyik csapat tovább jut-e. Nekünk nyilván nagyon fontos lenne, hogy minden magyar egészséges legyen, legalábbis a válogatott szünetig, és majd utána is, és minél több rutint szerezzen a bajnokok ligájában, mert ez valóban egy olyan év, amikor ha nincs is benn magyar csapat, amit ugye hát nagyon sajnálunk, de nem arról van szó, hogy egy csapatra figyelünk, hanem
5 csapatra. 5 csapat, 7 magyar válogatott játékosára, illetve Gulácsi Péter, mert ahogy mondtuk, nem lehet válogatott. A hétvégén magyar kupa forduló idehaza, szombaton az M4 Sporton 13 órától, de az FTC, Ferencváros a párosítás, vasárnap 14 órától pedig Dorog Újpest FC, de lesz 16 órától, azt itt a Nemzeti Sportrádióban is közvetítjük a DVTK Videóton pikáns meccset. Most találkoztak az MB2-ben, majd 6 nap alatt most már az MB2 után a Magyar Kupában, de itt valamelyik csapat ugye ki fog esni. Időközben a DVTK szponzorai közül is elvesztette egy fontosat, tehát ott nem túl rózsás a helyzet.
Viszont lett egy új edzője, ugye Feckó Tamás szemében.
Így van, és hát akkor mit várhatunk ettől úgy, hogy időközben lement, vagy eltelt 7 forduló, az OTP Bank Ligában egy meccset nem játszottak le ugye a Kispest Honvéd Ferencváros, tehát 7 forduló után Puskás Akadémia, Eto FC 12-12 ponttal az első és a második, Vasas Újpest Ferencváros 11-11 ponttal a további sorrend. Az Alaegerszeg és a Honvéd a 2-6 pontos, az Alaegerszeg osztályozósáján, a Honvéd kieső helyen.
Igen, de ugye az első és az utolsó között mindössze 6 pont, tehát 2 győzelem a különbség 7 forduló után. Tehát ez egy rendkívül tömör mezőny. Ugye a legutóbbi bajnoki fordulóban például az akkor utolsó Zalaegerszeg megverte az elsőt, a Puskás Akadémiát hazai pályán.
Ezért rá most osztályozós helyen már.
Én azt gondolom, hogy nyilván, ha mindenki játszik majd mindenkivel, tehát lemegy az első kör, akkor lehet egy picit már előrébb tekinteni. Ugye most befejeződött az átigazolási szezon, most már játékosok nem nagyon fognak érkezni extrém esetben csak, vagy nem nagyon fognak távozni csapatokból. Ugye a vesztett pontok tekintetében a Ferencváros áll a legjobban. Ha a Honvéd elleni meccsét most lejátszaná és megnyerni, 14 pontja lenne. És ugye az FTC ráadásul játszott már minden előtte lévő csapattal. Tehát elvileg a Fradi sorsolása az kedvezőbb az első kör végén, a 8., 9., 10., 11. fordulóban, ez akár 4 győzelmet is jelenthet, de az FTC esetében mindig ott van a nemzetközi kupaküzdelem, és ugye már 17-én a Celtickel találkozik a Fradi idegenben.
Debrecenből Glasgowba kell menni.
Igen. Ugye már Deac meccs is érdekes lesz Kondás Elemér személye miatt, aki ugye a csapataival jó néhányszor megtréfálta már a Ferencváros, ráadásul ugye az utolsó veretlen bajnoki cím az ő nevéhez fűződik annak idején a Debrecennel. Egyébként is ennek a kupa fordulónak az a lényege, hogy a kis csapatokhoz hétvégén, tehát ugye szeptemberben már lehet rosszabb idő is, most ha ez hétköznap lenne, már sötét lenne, tehát az, hogy a Deac mondjuk a Fradival 13 órakor játszon szerdán, ennek nem lenne akkora értéke a helyiek szemében. Hozzáteszem, most a Deac ráadásul úgy tudom, az egyetemi pályáján fogadja a Ferencváros, tehát nem viszik be a meccset a Nagyerdei stadionba, tehát tényleg hazai pályán játszhatnak, de ugyanígy a TFS-e is mondjuk a Vasassal, Rajci Péter, aki annak idején első osztályi múlttal rendelkezik, meg van jó néhány játékos, aki a Vasasban is szerepelt serdülőifi korában, tehát ennek a körnek mindig megvan ez a pikantériája. Tavaly ugye hatalmas média hype fogadta a Szarvaskend Ferencváros mérkőzést, most is vannak kis csapatok, nyilván a kis csapatok közül van, amelyik tovább is fog jutni, ez pedig, amit említettél, és amit a Nemzeti Sportrádió is műsorral tűzött, Diós Győr Fehérvár, ez azért mégiscsak úgy tűnik, mintha két NB1-es csapat játszana, pedig nem, hiszen még az NB2-ben sem tartozik egyik sem az élcsoportba. Elég változatos volt a két csapat bajnoki meccse, most Diósgyőrben új edzővel nyilván ez más lesz, és mind a két csapatnak ez egy úródeszka, hogy azért a bajnokságban kezdjen el fölzárkózni, mert tegyük hozzá, hogy a másodosztályban jelenleg a Soroksár vezet a Tiszakécske előtt, és alig ha hiszem, hogy azért a feljutásért ez a két csapat fog csak küzdeni egymással, tehát ott is nagyon sok minden lehetséges még. Az nyilvánvaló, hogy miután rengeteg jó játékos, külföldi és magyar is elhagyta a magyar bajnokságot, az erőviszonyok kiegyenlítettebbek, most nagyon-nagyon nehéz lenne megtippelni. Mondom, talán az, hogy a bajnokságnak melyik csapata a legnagyobb esélyese, arra még talán majdnem mindenki rávágná azt, hogy az FTC, de ugye hát a teljesítmény alapján nagyon jó a Vasas, érezhetően fejlődött az Újpest, az új játékosaival változatlan erősségű lesz a Győr is, és vannak olyan csapatok, amik mondom egy-két győzelemmel oda kerülhetnek. Igazából a mérkőzések legalább háromnegyedéről, de inkább 80%-áról az mondható el, hogy nagyon sok meccs dőlt el az utolsó percben, percekben. Hát a legutóbbi Győr-Honvéd mérkőzésen hosszabbítani három gól is esett. Hogyha egy pár momentum másképp alakul, akkor lehet, hogy a Győr nem veri meg a Honvédot, vagy a Kisvárda nem nyer az MTK ellen, mert ott még az utolsó másodpercben, például ott voltam azon a meccsen, Bognárnak volt egy lövése, ami ha bejebb megy 50 centivel, akkor 2-2, és nincs győzelem. Nyilván a győzelmeknek óriási jelentőségük van, mert azért 3 pontot adnak, és most le fog menni majd még egy bajnoki forduló, és aztán lesz egy válogatott szünet. Az alatt, az időszak alatt, október elejéig, én azt hiszem, a csapatok a teljes, most már végleges játékos keretükkel begyakorolhatnak olyan játékot, hogy igazából elkezdődhet a bajnokság, majdnem, hogy azt mondtam, érdemi része, de ez nem így van, mert ezeket a pontokat meg kellett eddig is szerezni, és ezek ugyanannyit érnek majd, mint október elejétől, de letisztultabb lesz talán mindegyik csapat játéka, és miután majd mindenki mindenkivel legalább egyszer játszik, picit az erőviszonyok is talán jobban kirajzolódnak.
Egy gondolat még, hiszen a következő Gurulj be lassítva is adása Berkesi Judittal és Hajdú Bistvánnal ugye pénteken lesz, de előtte ott lesz az a bizonyos Celtic FC Ferencváros összecsapás, és a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás is most itt egy friss nyilatkozatban elmondta a Nemzeti Sportban, hogy tudatosan átalakították a keretet, Borbé Balázs egy jó választás volt. Mire lehet képes ez a Ferencváros, mert volt érdeklődés állítólag Jusuf iránt is, természetesen Zsozef iránt is, de maradtak a Ferencvárosnál, ami azt hiszem, hogy nagyon szükséges ahhoz, hogy a Fradi, hát mit mondjak, szokásához méltóan, hogy jól szerepeljen ősszel, meg aztán januárban. A 8 meccsből ne 8 vereség legyen, hanem minél több pont.
Igen, hát ugye a Celtic óriási csapást szenvedette az, hogy nem tudott bejutni a Bajnokok Ligájába, amikor már az összesítésben 4 góllal vezetett az osztrák Linz ellen. Tehát a Celtic nyilván az Európa Ligában megpróbál majd szerepelni. Amikor a BL-be bejutott a Fradi, akkor nyert a Celtic Parkban, de akkor ugye zárt kapus mérkőzés volt a Rebrov idején.
2020 ugye az a nagy menetelés.
Most azért ott lesz 50 ezer néző. És a Ferencváros nagyon érdekes, mert ugye vannak olyan meghatározó játékosok, akik tavaly is azok voltak, idén is azok, beépültek új játékosok, hiszen például arra, hogy mondjuk Nagy Olivér így berobban a nemzetközi vérkeringésbe, kevesen számítottak. Illetőleg, amire Hajnal Tamás is utalt, hogy rengeteg olyan játékos volt a Ferencvárosnak, akiket kölcsönadtak és visszatértek, közülük néhányan újra távoztak, nem tudom én, Szevikián, Kodrót említhetném, Csirkovicsot említhetném, de mondjuk például Árzáni ott maradt a Ferencvárosnál, és Borbély Balázs jóval jobban tudja, úgy tűnik, használni, mint ahogy használta bármelyik elődje, illetőleg a Fradi esetében az is fontos, hogy azok a játékosok, akik megérkeztek, ugye Nagy Ádám már gyakorlatilag vezér a középpályán, de Birmančević például egy nagyon jó játékos, egy szerb válogatott játékos, ő még nem tudta igazán megmutatni magát, hogy ez a Ferencváros Millerhez képes. Ugye a Fradi egy olyan négyest nyomott le 10 nap alatt, hogy Trabzonspor, Puskás Akadémia, amelyik a bajnoki listavezető volt, akkor Győr a bajnoki címvédő és az Újpest elleni derbi, hogy érezhetően egy picit gondolatban, talán fizikailag is, ha nem is megfáradt, de nem volt annyira friss. Most az, hogy ezen a héten csak a Deacelle lehetett készülni, ráadásul akinek kisebb sérülése van, érzésem szerint a Deacelle nem is fog játszani, hanem majd csak a Celtic ellen egy teljesen felfrissült és taktikailag remekül felkészített Fradit fogunk látni, úgyhogy én bízom abban, hogy a Ferencváros egy pontszerzéssel kezdi majd ezt az Európa Liga sorozatot, már csak azért is, mert utána majd 2 hazai mérkőzés következik, és ha ebből a 3 meccsből játszunk el a gondolattal, mondjuk szerez 7 vagy mondjuk 9 pontot, tehát ugye 9 a maximum, de szerezzen csak 7-et az FTC, akkor megint ott vagyunk, hogy talán már ebben a naptári évben a további jutást majdnem, hogy be lehet biztosítani, mert ugye a következő évre marad, azt hiszem, a Hoffenheim és a Juventus elleni találkozó, az pedig 2 nehéz meccs. Januárban, amikor már megint elindul az átigazolási időszak, ugye tavaly is a Ferencvárosnak, ezt már talán múlt héten is említettem, az problémát okozott, hogy a téli átigazolási időszakban mondjuk Tóth Alex vagy Varga Barnabás távozott, és az Európa Ligába új játékost, még ha szerződtetsz is, már nem lehet benevezni. Ezért lesz mindenkire, akit benevezett az FTC a nemzetközi kupaporondra, nagyon nagy szükség, független attól, hogy most még esetleg mondjuk Maiga vagy Botka nem is egészséges, de azért decemberben vagy januárban lehet, hogy már játszani tudnak.
Köszönöm szépen, Pisti, Hajdú Bistvánt hallották, és a műsor végén megismétlem azt a fontos információt, hogy este 9-től majd jövő csütörtökön Celtic Ferencváros labdarúgó Európa Liga mérkőzés a főtáblán a rajt, de addig is Magyar Kupa mérkőzések, ahogy már mondtam, szombaton 13 órától az M4 Sporton, méghozzá Deac FTC, és aztán 16 órától DVTK videóton. Köszönjük a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora 2 hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlásport.hu magazin műsorának hallgatóit. Augusztus közepén a női 400-100 méteres sífutóváltó remekül teljesített a Birminghamben rendezett atlétikai Európa-bajnokságon. Az előfutamban országos csúcsot döntött, majd a döntőben a hatodik helyen végzett. A 42,84 század másodperces magyar rekordot Szent György Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili érte el. A váltó két tagja még nincs 20 esztendős, 19 évesek. Ők vannak most itt a stúdióban, Szent Györgyi Zita és Brucker Lili. Sziasztok!
Sziasztok!
Hát csapjunk egy kicsit a közepébe, ugye kétszer futottatok a birminghami EB-n, az egyik az országos csúcs miatt marad emlékezetes, ugye a másik pedig magának a döntőnek a milliője miatt. Hát kinek melyik volt a maradandó élmény? Zita?
Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy az előfutam. Ez egy akkora adrenalin löket volt, hiszen alapból amiatt is, hogy ez volt az első futásunk az EB-n, meg ez volt az első EB-nk, illetve hát az országos csúcs miatt, meg hogy helyezéssel jutottunk döntőbe. Szóval én abszolút az előfutamot mondanám.
Lili?
Én is egyetértek az Zitával, igazából az előfutam az tényleg az igazából nagyon jó volt, életem egyik legszebb futása. Ezt már sokszor meséltük, de amikor megláttam, hogy a Zita fut felém ordiválva, az tényleg az a egyik legjobb pillanat volt, mert megláttam a kivetítőn, hogy 42-essel kezdődött az időnk, az nagyon durva volt, ezt nem lehetett felülmúlni, de a döntő is, az is szintén nagyon durva volt.
Mindkettőtöknek az első felnőtt EB-je volt?
Igen.
Hát mekkora volt a druk egy ilyen nagy világverseny előtt bennetek?
Hú, pont azt beszéltük, hogy úgy nem nagyon izgultunk. Tehát, hogy mikor sétáltunk fel a pályára, találkoztunk, ugye, meg láttuk egymást, és Lili bárhol volt, így integetett nekem nagy mosolyogva, én is vártuk az egészet, tehát, hogy a stressz nem nagyon volt rajtunk, főleg úgy, hogy nem számított rá senki feltétlen, hogy mi döntősek leszünk, szóval ez a teher így nem volt rajtunk. Tényleg nagyon jó volt, nagyon élveztük.
Az, hogy nem kellett nagyon izgulnotok, tehát nem volt nagy teher rajtatok, az annak is köszönhető, Lili, hogy a csapategység az egy nagyon jó összeszokott társaság?
Igen. Hát mondjuk összeszokott nem, mert nekem ez volt az első futásom, mert ugye úgy volt, hogy a Tóth Anna fut, viszont neki megfájdult a lába, és azért lettem én, szóval ez bennem kicsit nagyon izgulós volt az eleje, de ahogy mondta az itt, ahogy felléptünk a pályára, meg elkezdtünk melegíteni, onnantól már nem izgultam. Szóval előző este nagyon izgultam, alig bírtam elaludni, és kicsit rosszul is aludtam, de ahogy ráléptünk a pályára, és együtt elkezdtünk váltani, meg ugye együtt elkezdtünk melegíteni, onnantól minden szuper volt.
Valóban így van ez, ahogy szokták mondani, az ilyen beugróknál, hogy hát tulajdonképpen ugye mindig azt mondja, mindenki úgy készül, hogy a következő nap futhatok, és én is úgy próbálok ugye mentálisan is, meg fizikálisan is úgy toppon lenni végig, de tényleg?
Igen, hát muszáj volt úgy készülni, mert tényleg azt hiszem két nappal előtte én még nem tudtam, hogy futok. Szóval, hogy így kicsit izgulós volt, de minden jó lett a végén.
Ugye Zita, te voltál az első ember, aki elkezdte, Lili, te a befejező. Ez hogyan alakul ki egy ilyen váltóban?
Nagyon összetett, mert általában egy ember az nem fix, hogy egy adott pozícióban fog futni, hanem így összesítik a szezonban futott versenyeinket, és például nekem a felnőtt magyar bajnokságon jól sikerült a rajtom, szóval ez így egész biztos volt, hogy én kezdek, meg amiatt is, hogy mondjuk én annyira nem tudok jól botot fogni. De mondjuk Lili meg nagyon ügyes abban. Tényleg ennek nincs ilyen konkrét mechanikája, hogy ki, mikor, hol, bármikor kerülhetünk máshová, de ez most így alakult.
Igen, a váltásoktól is függ, mert ugye a két idősebb lányzó került be. Ugye a Bogi és a Luca volt középen, mert ugye őt kettőt váltanak, az ugye sokkal nehezebb, és azért kerültünk mi a két szélére, hogy ne kelljen annyi stressz, meg annyi váltást csinálnunk.
Alapból is ez lett volna a felállás, ha mondjuk egy ember nem esik ki? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy például, ha mondjuk a második ember esik ki, aki mondjuk a második század futja, akkor is te ugrattál volna be?
Akkor is, igen, mert én voltam a legelső csere, de viszont, hogyha kiesett volna a Bogi, akkor teljesen más lett volna a felállás.
Igen, hát most nem a Bogira gondoltam, ugye konkrétan, igen. Hanem úgy mondjuk egy általános helyzetben, ugye, hogy a második ember. A váltófutásnak, aki először látott mondjuk egy ilyen versenyt, az azt gondolhatja, hogy a lényeg az, hogy nagyon gyorsan kell futni, ugye, ezzel nem árulta le nagy titkot, és talán a kihívása a váltásokban rejlik.
Hát
igen, abszolút.
Mi a nehézsége a váltófutásnak? Mi a legnagyobb kihívás benne?
Hát például nekem, ugye, ahogy én ugye én csak kaptam a botot, és ugye egy váltás az úgy van, hogy először kimérjük, hogy mikor kell elinduljak, lerakok egy jelet, és amikor odaér a Luca, vagy ugye éppen az adott ember, akkor kell elinduljak, és ahogy ő ordít, mert ő neki fel kell mérnie, hogy mikor adja át a botot, mikor a legjobb, a leggördülékenyebb, amikor át tudja adni a botot, és ahogy ő mondja nekem azt, hogy kéz, mert ez szokott lenni nekünk az ilyen jelmondatunk, akkor nekem fel kell rakjam a kezemet, és minél jobban, hamarabb, biztonságosan elvennem a botot. Szóval így oda kell figyelni a térbeli látásra, meg mindenre.
Igen, kifejezetten bonyolult. Nagyon sokat gyakoroljuk, és még így is olyan, hogy nem lehet elégszer, meg általában egy melegítésnél is. Mondjuk, hogyha egyéni számra melegítünk, akkor mondjuk futunk 3-4 lendületest, ilyen gyors futást. Ilyenkor szerintem minimum van 5 darab, hogy összeváltsunk, és tényleg magabiztosan álljunk a pályára.
Hát ugye egyéni sportág, alapvetően az atlétika, de hát akkor ennek is megvan a maga a szépsége, amikor ti váltóban versenyeztek. Miért lehet szeretni a váltófutást?
Én nagy csapatjátékos vagyok, szóval szerintem a legszebb része az atlétikának amúgy a váltófutások. Szóval nagyon szeretek egyéni futásokat is futni, de a legszebb része a váltófutás. Tényleg, amikor ott örültünk egymásnak négyen a csúcsnál, annál jobb pillanat még nem volt a pályafutásomban.
Igen, igen. Meg az is, hogy tényleg alapvetően 4 különböző versenyzők vagyunk. Szerintem mindannyian nagyon jó időket futottunk idén, vagy alapból így a karrierünk során, és az, hogy így ez egy egyesülhet, és együtt futhatunk, az nagyon különleges. Főleg úgy, hogy egy ilyen befogadó csapatba kerültünk be. Bogi és Luca is annyira aranyos volt, és támogató is segítettek, szóval ez is nagyon hozzáadott ahhoz, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.
Hogy látjátok annak, hogy a magyar váltófutás az elmúlt években, mondjuk elmúlt időszakban látványosan lépett előre, annak mi áll a hátterében?
Ez egy jó kérdés. Valószínűleg...
Hát csak arra vagyok kíváncsi nyilván, amit a versenyzők tapasztalnak belülről.
Alapból nagyobb hangsúlyt kezdett el így a magyar atlétika fektetni erre, tehát hogy több összetartásunk van, illetve több versenyző kerül olyan helyzetbe, hogy tudjon váltót futni, tehát egyre többen vagyunk úgy, hogy jó időket futunk, és ebből össze lehet állítani egy jó csapatot.
Szerintem a legtöbb esélye a Magyarországnak azért, mert annyira kis ország vagyunk, az váltókkal van szó, szóval, és erre rájött a MASZ is, és egyre több embert állítottak be a váltókba, nem csak egyénibe.
Itt, hogyha a bőkeretet nézzük, akkor már a Tóth Annát említettük, de akkor mellettük még meg kell említenünk a Csóti Justinának és ugye a Súlyán Alexának a nevét, mert ugye így kerek ez a váltó. Hogyan néz ki egy váltó összetartás?
Van egy adott keret, hogy hányan vagyunk bent. Ez nem feltétlen 7 ember, van, hogy akár 8-9 is vagyunk. Itt szezon elején ilyenkor vannak közös edzések, ahol... Hát mondanám, hogy felmérjük azt, hogy ki milyen állapotban van az adott helyzetnél, de nem ez a döntő ebben az egészben. És ilyenkor így váltogatunk, meg gyakoroljuk a botátadást, és aztán az, hogy hogy alakul ki a végleges sorrend, az alapján fog eldőlni, hogy az adott szezonban ki hogy futott, illetve a tapasztalat miatt is, mert Millivel már tavaly is kerettagok voltunk, csak még elég tapasztalatlanok voltunk ebbe, és emiatt úgy döntött ezért felelős edzőnk, ugye Roli, hogy mi még...
Német Roland.
Német Roland, igen, igen, hogy még mi ne fussunk, hanem még tapasztaljunk ehhez.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget, az LB 6. országos csúcstartó női 400-100 méteres sífutóváltó 2-19 éves tagjával, Szent Györgyi Zitával és Brukel Lilivel, akik, hát nem is olyan régen, az én emlékeim szerint, többnyire 400 méteren jeleskedtek, most pedig fantasztikus 400-100-as sikerekről beszélünk. Hogyan csökkentettétek 300 méterrel ezt a távot közelmúltban? Milyenek az oka vagy?
Hát igazából szerintem ezt meg is írták valamelyik portálon, hogy a Sejlegész a ugye sportszakmai igazgató úr megmondta igazából az edzőnek, javasolta, hogy nekünk ebben az évben 100-ra kéne odafigyeljünk leginkább, és így történt meg az a 300 méteres csökkenés, de hát az Itának nagyon jól ment a 400 tavaly, de én inkább a 200-ra fókuszáltam idén, meg tavaly is. Tavaly a U20-as EB-n is 200-on indultam, és akkor így nekem nem volt annyira nagy lépés a 100, de igazán másmilyen 100-at futni, mint 400-at, szóval kicsit könnyebb volt.
Igen. Jó, hát igen. Tudjuk, hogy itt azért te is indultál 100
méteren. Igen, még U18-osként, igen.
Nem voltál benne rossz, mert hogyha emlékeim nem csinálnak, akkor országos csúcstartó is
vagy. Igen. Szerettem mindig is a 100 métert, csak 400 méterben talán nagyobb esélye van az embernek így a nemzetközi mezőnyben, meg nekem kicsit rövid a 100 méter, tehát szerintem sokkal izgalmasabbak az edzések. Igen, van, hogy szenvedünk, de hogy nagyobb kihívás, mint egy 100 méter így összességében.
Hát nyilván ugye ahhoz, hogy egy váltóban, vagy a válogatottban jó eredményeket érjetek el, elengedhetetlen az is, hogy a klub szinten kiváló munka folyjon. Lili, te az UT-ban, ugye Nyilasi Péter az edződ, az MTK Budapestben, Zita, neked pedig Zsoltész Renáta. Egy picit avassatok be abba minket, hogy kinek hogy alakult az eddigi pályafutása. Te Lili, te már az UT-ban kezdtél, és akkor így folyamatosan feszegetted a határaidat.
Igen, én az UT-ba kezdtem el a pályafutásomat. Azt hiszem 2023-ban volt az első versenyem, mondjuk az éppen egy diákolimpia volt, de ott felfedezett a Nyilasi Péter edzőm. Ott egy nem rosszat futottam ahhoz képest, hogy életemben nem sok ilyen normális edzésem voltam még előtte, és utána akkor átmentem hozzá, és ott kezdődött el a munkánk, és már a 23-as, azt hiszem, felnőtt országos bajnokság volt, ahol ott rendezték az U20-as váltókat, Csepelen ugye a nagy stadionban, és az volt az első UT-s váltóm, szóval ez annyira szürreális, hogy a legjobb stadionban volt az első váltóm, és akkor ott igazából ott egy álomvilágba csöppentem, és ott már tudtam, hogy nekem ez lesz a jó sportág.
Hát, hogyha jól mondtad, akkor 2023 az 3 éve volt.
Igen. Hát igen, onnantól kezdődött el a...
És akkor előtte nem is?
Előtte is jártam, csak az ilyen hobbi szinten, és ott kezdődött el a normális a versenyzés.
Akkor elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen 3 év alatt az idézőjeles nulláról eljutott el addig, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon ott legyél a döntőbe.
Hát igen.
Meg országos csúcstartó váltó tagja legyél. Zita?
Ó, azért én hamarabb kezdtem. Én 2015-ben kezdtem el atletizálni, aztán 2018-ban kerültem a mostani edzőmhöz, Renihez. Utána nekem is volt egy másfél éves kihagyásom, és így 23-ba kezdtem el újra versenyszerűen sportolni, ugye, amit már említettünk 100 méterem. Nekem mindig is így az atlétika volt, tehát én előtte nem csináltam más sportot. Viszonylag hamar felfedezték azt, hogy nekem jó mozgásom van ehhez. Szóval mondhatnám azt, hogy így bele születtem ebbe, de ez egy kicsit túlzás.
De azért jó hangzik.
Igen.
Ugye ebben az évben lettetek mind a ketten első évesek az 23-as korosztályban. Ez a korosztály kinek milyen kihívásokat tartogatott?
Nagyon durva, hogy már csak ez az U23-os, és utána felnőttek leszünk. Mert ugye atlétikában úgy van, hogy amelyik évben betöltöd azt a kort, például az U23-at vagy a 20-at, ugye akkor már kiestél abból a korosztályból. Szóval így, hogy én 3 éve kezdtem, nekem sok időm nem volt ilyen korosztályos versenyeken részt venni, de szerintem ez nagyon jó szezonunk volt, mindkettőnk nevében mondhatom. Nagyon sok PB-t futottunk, szóval szerintem ez mindkettőnek nagyon jó
igen,
volt.
Igen. Talán az a legijesztőbb az U23-ban, hogy csökkennek így a versenyeknek a száma. Tehát, hogy azért egy U18-as nemzetközi szinten kiemelkedő atlétának tök sok verseny lehetősége van. Tehát van Európa-bajnokság, vagy az EOF, ugye. Aztán U23-ban, ugye hiába 3 év nekünk, csak majd jövőre lesz egy Európa-bajnokságunk, és kicsit ijesztő, hogy valamilyen szinten már így a felnőtt mezőnybe kell így beilleszkedni. De hát ez jelenleg még nem elvárás tőlünk, és mondjuk erre tök jó lehetőség egy váltó, hogy így tapasztaljunk, és megszokjuk azt, hogy milyen egy ilyen nagyobb színpadon versenyezni. Mondjuk, ami nem jellemző az itthoni versenyeken, az egy nagyon hosszú kórum. Ugye a kórum, ami megelőzi a versenyszámot, és majd felvisznek minket a pályára, tehát ezek ilyen, mondjuk most szerencsére csak így 20 perc volt körülbelül, de akár ez lehet egy óra is, vagy fél óra. Ez egy olyan dolog, amit szokni kell, és így az ember nem tud hirtelen átállni 10 percről fél órára, mert nagyon más, hogy az ember melegít erre. Illetve van egy új adrenalin szintje ennek az egésznek, tehát hogy világszintű versenyzőkkel futunk együtt. Tehát most a döntőbe is futott mondjuk Amy Hunt, aki megnyerte a 100 métert, meg a 200 métert is, vagy Éva Szoboda Lilivel futott befutóként, és hogy ezt is így elhinni azt, hogy mi is oda kerülhetünk, és hogy nekünk is van helyünk egy ilyen versenyen, egy ilyen felhozatalú döntőben.
Igen, igen, amit én is azt akartam mondani, hogy ilyen híres atlétákkal egy vonalhoz állni, és már akkora motivációt adott, hogy egyszer mi is ott lehetünk. Nagyon nagy nyereség volt, meg tényleg az, hogy kiutazni ugye egy versenyre, azt, hogy megszokni a környezetet, meg az időt például, mert nekünk nagyon sajnos a döntőre nagyon rossz időnk lett, de igazából mindenkinek az volt az idő, szóval ehhez is hozzá kell szokni, hogy nem csak 30 fokos időkbe lehet futni, mert ugye itthon általában nem szoktak 10-kor szervezni egy versenyt, és ugye a döntőnk ugye azt hiszem 10 órakor volt, szóval ehhez is hozzá kell szokni nagyon.
Kellett csapkodni a szombatokat?
Nem kellett. Már nem segített sajnos, nekem már a láfél már lefagyott, szóval annyira hideg volt.
Hány fok volt?
15 körül.
És még fújt a szél is, szóval.
Igen, nagyon hűves volt. És nem tudtunk mozogni, mert pont a magasugrás döntője volt, és az egészet így lezártak. Meg arra készültünk, hogy a letfal előtt majd bevezetnek minket, és hogy mi is így bemehetünk, és így vártuk, hogy jó, de akkor most mikor megyünk? Helyette állnunk kellett 10 percet kint a hidegben.
És erről nem szólt nekünk senki.
Igen,
sajnos.
Ezt nem tudtuk.
Igen, hát azért a körülmények azért sok mindent befolyásolnak, leginkább az időeredményt is. Tehát a döntőben azt ugye ott futottatok 43-33-at, azt azért osztuk el azzal, hogy hány óra volt, meg hogy milyen időjárás volt.
Igen, igen, meg hogy aznap már futottunk egyet, de ez nem kifogás, de...
Igen.
De ha azt nézzük, tehát hogyha végignézzük a döntőt, hogy nyilván a britek nagyon kiemelkedőt futottak, de hogy mondjuk az olaszok lettek ugye a negyedikek, ők csak egy tizeddel futottak nálunk jobbat, vagy a belgák, akik ötödikek lettek 200-addal. Tehát, hogy kicsit ilyen hidegkirázós, hogy ilyen jót futottunk mi is. Tehát, hogy igen, mindenkinek ugyanazok voltak a körülmények, de hogy látszódik, hogy azért mi is nagyon közel futottunk, tehát, hogy a negyedik hely sem volt annyira messze, az ötödik hely meg főleg nem volt. Tök durva, tényleg.
Az, hogy esélyünk is lehetett volna, ez kimondani is nagyon durva.
Igen.
Lilin, azt látom, hogy még mindig egy kicsit hogy ott voltam az elbén és szerepeltem.
De tényleg, mert így én még mindig nem fogtam fel, szóval szerintem ezt mondtam is már így többször is, hogy így nekem ilyen 3 hónap kellni fog, mire így realizálódik bennem, hogy tényleg 6-ak lettünk. Szóval most sokszor elmondjuk, hogy 6-ak lettünk, de még mindig úgy mondom, mint hogyha ez egy kis verseny lett volna, vagy valami, szóval én még nem fogtam fel még mindig.
Milyen visszajelzések jutottak el hozzátok az EB után? Ugye, aki nézte a közvetítést, az a tévében láthatta. Az országos csúcsot is, meg a döntőben elért 6. helyet is. Láthatott titeket integetni, futni, mosolyogni, nyilatkozni.
Nagyon sok ismerősünk gratulált, voltak régiek, vagy mondjuk régi tanáraim is írtak, ami így meglepett, meg a nyilatkozatunkra is nagyon sokan írtak, hogy milyen aranyosak vagyunk, meg hogy tényleg látszik, hogy őszintén örülünk.
Ilyenkor már írna tudod újra, de régen bevágták az egyes szó nélkül.
Jaj, persze, de az olyan tanárok valószínűleg nem fognak keresni, hogy jaj, de egyesek vagytok. De persze, nagyon sokan kerestek minket, meg abszolút pozitív volt az egész, és nagyon jó volt azt is így olvasni, hogy figyelembe veszik azt, hogy milyen fiatalok vagyunk, és nem az volt az elvárás, hogy na jó, akkor nektek olyan jónak kellenetek, mint mondjuk az idősebbeknek, szóval nagyon pozitív volt ez az egész.
Tényleg nagyon pozitív volt, és otthon is anyáik, mindenkinek, minden ismerősömnek szóltak, hogy nézzék meg, hogy üzenjenek nekünk, de tényleg nagyon-nagyon jó esett mindenkinek a szép szava. Anyáik még otthon jobban izgultak, mint én. Szóval, hogy tényleg az már mindenki ott ült a tévé előtt, és csak ránk figyeltek, ez tényleg nagyon jó esett nekünk.
Zita, kimondtad ezt a szót, hogy elvárás. Hát ugye tudjuk, hogy a nemzetközi atlétikai mezőnyben hatalmas a konkurencia. Most csak egy EB volt, de mondjuk a VB-t nézzük, akkor talán megszámláthatatlan ország indul. Ti hogy vagytok ezzel az elvárás kérdéssel?
Szerintem igazából minden embernek a saját elvárás, saját céljait kell kitűznie, és nyilván a edzők meg a közelieknek érdekel, hogy ők mit vártak el tőlem, de a végén úgyis az lesz a fontos, hogy magammal, hogy vagyok megelégedve. Az elvárás nálunk igazából szerintem, ahogy mondta Zita is, hogy annyira nem volt, mert senki sem hitte, hogy mi ilyen eredményre képesek vagyunk, de szerintem mind a kettőnkben így ott volt, hogy a saját magunknak a célja az volt, hogy a döntőbe legfeljebb bejussunk, és az úgymond elvárás volt nekünk, de tényleg az, hogy nagy kúval tudtuk kvalifikálni magunkat, ami ugye azt jelenti, hogy a három helyzetben benne voltunk.
Helyezéssel.
Igen, az tényleg nagyon durva volt, és amit elvártak tőlünk, az létrejött.
Mondjuk ezen az EB-n annyira, hogyha még mindig az elvárás szót használjuk, tényleg nem volt rajtunk nagy elvárás, de nagyon könnyű így belecsúszni ebbe az egészbe, hiszen fiatalok vagyunk, de azt gondolom, hogy a magyar sprint élmezőnyben mindketten benne vagyunk. Nehéz az, hogy az ember így ilyen lépcsőfokokat lép át, mert mondjuk, ha megnézzük az olaszoknak, minden egyes korosztályban nagyon-nagyon sok utánpótlás versenyzője van, és még felnőttek is, és nálunk kicsit van egy ilyen ugrás, hogyha valaki már U18-ban nagyon kiemelkedő, akkor ő rögtön felkerül felnőttbe, és kicsit így oda veszik őket, de szerencsére ebben most így tényleg nem tapasztaltunk semmit, hogy jaj, mert hogy ő magyar bajnoki második helyezett, meg harmadik helyezett, akkor ó, nekik is olyan jól kell futniuk, mint mondjuk Boginak, szóval tényleg nagyon pozitív volt ez az egész.
Hogy látjátok, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásotokban, Zita?
Az, hogy egyénibe is el tudjunk indulni mondjuk egy Európa-bajnokságon. Mondjuk Lilinek ez a lehetősége meg lett volna, csak végül úgy alakult, hogy nem indultál. Tényleg fiatalok vagyunk, tehát először az, hogy kvalifikáljuk magunkat, hogy középdöntősök legyünk, és majd egyszer, hogy döntősök, mert van erre realitás, csak tényleg el kell hinni.
Meg a nagyon sok edzés, amit majd bele fogunk rakni az egészbe. De a következő szerintem ilyen nagy versenyünk, ugye, amit említettük, hogy a jövő U23-as Európa-bajnokság lesz, és ott igazából szerintem mind a ketten megpróbáljuk megcélozni a döntőt a saját számunkban. Még az kérdéses, hogy mi lesz, de ott is lesz váltó, szóval arra is nagyon készülünk. Sajnos még nem tudjuk, hogy 4x100 vagy 4x400, de mind a kettőre nagyon készülünk.
Most ezen a felnőttebb, szóba került, hogy lett volna lehetőséged egy időben is futni, ez miért hiúsult meg?
Hát az ilyen kicsit nehézkes sztori, mert úgy volt, hogy én most a Gyulai Memoriálon, nem Gyulai, az országos bajnokságon, ugye második lettem, és ez nagyon sok pontot hoz.
Milyen távról beszélünk?
Ez 200, bocsánat. És úgy van, hogy lehet megfutni a kvalifikációs szintet, ami nekem nagyon nehéz volt, ez egy űridő lett volna, és be lehet kerülni a lista szerint is, hogy ugye a pontokból ki hanyadék helyezésen áll. Itt én jó sok pontot kaptam ezért a 23-28-as futásomért, és 80-dik voltam ezen a listán. Annyian kiestek előttem, azt hiszem 36-an lehet bejutni, annyian kiestek belőlem, hogy be is jutottam volna oda, viszont a MASZ szerintem már nem így számolt, hogy én befértem volna oda, és azért sajnos nem tudtam indulni, de ha úgy veszük, akkor tudtam volna kvalifikálni magamat.
De a 200 métert így is letudtad, csak egy százast az előtt.
Igen, igen. Igen, csak szétosztottuk.
A türelem mennyire fontos most a ti pályafutásotokban? Pont az előbb a fokozatosságról beszéltünk, és ugye a lépcsőzetes célok eléréséről, hogy ne várja tényleg azt mindenki, hogy most akkor 20 évesen ti egyből elmentek egy világversenyre, és akkor ott lesztek a legjobbak között.
Nehéz egy szinten, mert mindenki szeretne hamar ott lenni, mert azért vannak az európai mezőnyben olyan versenyzők, akik velünk egyidősek, és már ott tudnak lenni, de nyilván nem tudjuk azt, hogy ki, hogy ez, ki mennyi munkát tesz már most ebbe bele, de azt gondolom, hogy ennek a türelemnek is van egy szépsége, hogy tényleg így mindent megél az ember, és az, hogy hiszünk abba, és bízunk abba, hogy amit teszünk nap, mint nap, az egyszer kifizetődik, az tényleg varázslatos.
Szerintem is igazából a türelem egyik legfontosabb ebbe a sportágba, mivel igazából szerintem nem lehet, nyilván lehet 3 másodpercet például lehozni, de szerintem ez lehetetlen, főleg egy 100 vagy egy 200-ba, vagy egy 400-ba is akár, hanem folyamatos munkával kell igazából, és nekem most ebbe a szezonban az volt a legfontosabb, hogy mindig tudjak körülbelül azon a szinten futni, például ugyanannyi időket tudjak futni, és az edző mindig azt mondja, hogy miután lefutok például egy jó versenyt, hogy majd egyszer büszkék leszünk rád, és ez ugye az először az ember azt hiszi, hogy ez nagy akkora dicséret, de pedig ő nagyon nagy dicséretnek szánja, hogy majd egyszer is ez is a türelmet sugározza.
Egyébként nem néztem utána, ezt egy picit sajnálom, de megkockáztatom, hogy ezen az EB-n a női 4x100 méteres váltó közül nem sok olyan váltó volt, amelyben két ennyire fiatal versenyző is ott legyen. Nem tudom, hogy erről mit tudtam.
Mi azt hallottuk, mielőtt jöttünk haza, hogyha így Lili edzője Peti végignézte a versenyzőket, akik nevezve vannak így az egyéni csúcsok alapján. Mi nekünk ugye 11.43 meg 11.57 a legjobb időnk, és hogy senkinek nem, egyik csapatban se volt olyan versenyző, akinek mondjuk ilyen ideje lett volna, hanem mindenkinek kiemelkedőbb. Szóval ez is egy nagy dolog, hogy mégis helyt tudtunk állni ebben a mezőnyben, de tényleg mondjuk én, nekem van ismerősöm, olasz lány, aki így velünk egy idős is volt, de az, hogy egy váltónak a felét 2006-os születésű lányt tegye ki, az szerintem nem jellemző.
Ez a váltó ebben az összeállításban, vagy éppen nem ebben, mikor fut legközelebb együtt komolyabb versenyen? Lehet erről tudni bármit is?
Nem. nem tudjuk így előre. Nyilván attól is függ, hogy a lányok ők hogy fognak versenyezni, vagy mit futnak, hiszen nekik azért az egyéni versenyük sokkal központibb, ami teljesen értető, hiszen mindketten ott vannak az európai elitben, ami szintén egy ilyen elképesztő dolog, hogy így velük futhatunk. Hát valószínűleg jövőre valamikor a csapat Európa kupán, valószínűleg akkor.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek a pályán, és azon kívül is. Az EB 6. országos csúcstartó női 400 méteres síkfutóváltó 2-19 éves tagjának, Szent Györgyi Zitának és Brukelinnek köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című jégkorong magazinnal folytatjuk.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgó!